Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Borbé Éva kutatónővel, agykutatóval, a Pécsi Tudományegyetem Farmakológia és Farmakoterápia Intézetének munkatársával, a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj idei egyik nyertesével, és hát azt mondtuk, hogy gyógyszerkutatások, illetve egy nagyon fontos szempont, hogy minél hatékonyabbak legyenek a gyógyszerek, és minél kevesebb mellékhatásuk legyen, ami egy nagyon fontos szempont a ti életetekben. De hogyha már az agykutatás és az agyunk felmerült, akkor ugye ennek úgy tudom, hogy tehát nagyon pici részét ismerjük még mind a mai napig. Mennyit tudunk arról, hogy hogyan működünk, illetve hogy mekkora részét használjuk az agyunknak?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni szerintem. Egészen biztos, hogy nagyon keveset tudunk még. Tehát tényleg olyan nagyon komplex az egésznek a felépítése, és tényleg olyan rengeteg összefüggés van az agyterületek között, és ahogy ők egymást is szabályozzák, vagy ahogy csak akkor, hogyha valamilyen betegség elkezdődik, és képesek a másik agyterületek kompenzálni annak a kiesését, vagy a kiesett funkcióját, tehát elképesztő. Tényleg mindig így rácsodálkozni.
Hogy... Azt mondtad korábban, hogy miközben a fájdalom működését kutattam az agyban, számtalan mentális probléma került a látóterembe, így fedeztem fel a betegségek közötti kapcsolatot, és akkor folytasd kérlek innen.
Igen, tehát alapvetően, amikor én elkezdtem még egyetemistaként a kutatásba bekapcsolódni, amit az intézetben folyt, akkor alapvetően, és igazából most is a fájdalom volt a legesleg központibb téma. Csak akkor arra koncentráltunk, hogy a fájdalomérző ideg végződéseknek a végződési részével, és azóta változott, nyilván a tudományos ismereteink is annyiban bővültek, hogy ugye itt nagyon-nagyon fontos szerepe van annak, hogyha az egy dolog, hogy ezek az ideg végződéseket valami ingerli mondjuk, és ezért fájdalmat érzünk, de az, hogy hogyan éljük meg ezt a fájdalmat, ez egy csomó minden más agyterülettől is függ. Tehát, hogy igazából nem csak az egyik végét érdemes megnézni, hanem a másik végét, ami az agyban van, és hogy ez a fájdalom érzet, ez mi minden más agyterületet is tud befolyásolni, vagy más agyterületek is hogyan tudják ezt befolyásolni.
Amiről azt gondoljuk, hogy ez egy kevésbé fájdalmas beavatkozás vagy betegség, az lehet, hogy egyénenként változik, hogy ki ezt milyen intenzitással éli meg?
Így van. Igazából van alapvető különbség az embereknek a fájdalom megélése között, hogy ugyanolyan fájdalmat van, aki kevésbé, van, aki meg intenzívebben él meg, de itt inkább arra kell gondolni, amikor alapvetően van mondjuk egy betegség, mondjuk egy ízületi gyulladással járó fájdalom, amit alapvetően vannak jó gyógyszerek, amik a gyulladás csökkentés révén, hogyha ugye gyulladás csökkenti, akkor a fájdalom is lecsökken, de például vannak olyan betegek, akiknek lecsökken a gyulladás, de mégis fájdalmasnak érzik az ízületeiket, és hát ez egy nagy kérdés, hogy ez miért lehet. Vagy olyan betegek is vannak, akik úgy éreznek fájdalmat különböző testrészeiken, hogy gyakorlatilag semmi betegség nincsen.
Nem deríthető fel.
Így van, nem deríthető fel, és mégis érzik ezt a fájdalmat, aminek a hátterében mondjuk lehet egyszerűen egy ilyen nagyon stresszes mondjuk élethelyzet, ami önmagában is kiválthatja ezt a fájdalomérzetet.
És akkor ezekre kerestek ti megoldást. Beszéljünk akkor arról, hogy milyen folyamatok mennek végbe a központi idegrendszerben, és hogy az ott történt kapcsolódások milyen hatással vannak az állapotunkra, vagy a betegek állapotára, hogy ezt, és mindezt megpróbálva lefordítani a nem csak a kutatók szótára szerint.
Igen. Ugye igazából nyilván az agyban, hát ugye ez egy meghatározott nagyságú hely áll rendelkezésre, tehát rengeteg olyan agyterület van, ami több minden funkcióért felelős, és ezért ugye ezek nagyon-nagyon szorosan kapcsoltak egymással, rengeteg olyan hírvívő molekula van, ami nagyon hasonló az összes agyterületen például, illetve hogyha megemelkedik vagy lecsökken a szintje egy-egy agyterületen, az más agyterületekre is hatással van. És ugye ezt próbáljuk feltérképezni, hogy egyrészt, hogy a különböző betegségekben mik ezek a hírvívő molekulák, amik egy-egy szerepet játszhatnak, egyáltalán megnövekszik vagy lecsökken a szintjük, és ezáltal szerepet játszhatnak abban, hogy kialakuljon egyik vagy másik betegség, illetve hogy hogyan kapcsolják ezek össze ezeket az agyterületeket, rendszereket, tehát hogyan okozhat mondjuk egy önmagában csak egy stressz, egy rossz, negatív élmény, fájdalmat. Holott ez elvileg két különböző agyterülethez kapcsolódna, de mégis valamilyen módon ők összekapcsolódnak.
Hogyan tudjátok ezt vizsgálni vagy tesztelni?
Hát ugye itt megint csak gyakorlatilag egy nagyon-nagyon széles repertoár van, amivel dolgozni kell annak érdekében, hogy valami megbízható és olyan eredményt tudjunk felmutatni, amire azt mondhatjuk, hogy ez ennek tényleg szerepe van. Egészen a számítógépes kötődésvizsgálat, tehát hogy hogyan kötődnek egyes molekulák a célmolekulájukhoz, sejt kultúrákon való vizsgálat, hogyan tudják aktiválni ezek a mediátorok ezeket a kis sejteken.
Tehát itt a mikroszkóp alatt
így van, de egészen az állat kísérletekig.
Azt olvastam, hogy az összefüggések feltárása, amin dolgoztok, a jövőben segítheti bizonyos terápiák bevezetését, amelyek ugye egyszerre több betegséget is kezelnek. De milyen betegségek lehetnek ezek?
Egyébként ezek nagyon széles körben ismert dolgok, hogy például a depressziós betegeknek a fájdalomérzékelése sokkal fokozottabb. Ezt tudjuk, csak nem tudjuk, hogy mi áll le mögött. Vagy például, hogy a depresszió és a neurodegeneratív betegségek, mint például az Alzheimer vagy a Parkinson kór, is nagyon gyakran együtt járnak. Nyilvánvalóan egy betegnek, aki nem tudja megtenni azt, amit korábban meg tudott tenni, és ez stresszt jelent, és a mindennapi életben vannak nehézségei, ez egy idő után ugye lelki problémákhoz is vezet, ami
erősíti a korábbi tüneteket akár?
Így van. És ugye nagyon sokszor az a megoldás, illetve most nincs is rá más megoldás, mint hogy kap az egyik betegségre is gyógyszert, meg a másik betegségre is. Vagy nem, ugye alvászavarokat is nagyon gyakran okoznak ezek. És az a baj, hogy ugye nyilván a központi idegrendszeri gyógyszerekről az ismert, hogy nagyon sok esetben vannak mellékhatásaik, sokszor súlyos mellékhatásaik.
Hát ez lett volna a következő kérdésem, hogy egy ilyen kutatás kapcsán mennyire szempont a mellékhatások vizsgálata?
Nagyon fontos szempont. Nyilván ez az egész gyógyszerfejlesztés során az a cél, hogy olyan gyógyszert lehessen fejleszteni, ami jobb, mindenféle szempontból jobb, mint ami már a piacon van. Jobb legyen a hatékonysága, tehát jobb hatást lehessen elérni.
Esetleg kisebb dózisban kelljen alkalmazni.
Így van, és kevesebb legyen a mellékhatás. Uh-huh. Ezek a fő szempontok.
És hát azt mondtad, ugye, hogy agykutatással foglalkozol, azzal, hogy az agyunk hogy működik, hogy mi befolyásolja a fájdalomérzetünket, vagy egyáltalán milyen betegségek hogyan hatnak egymásra az agyunk. De mi van még a bakancslistádon, vagy milyen terveid vannak, vagy van-e egy olyan konkrét cél, amiért nap mint nap bemész dolgozni?
Hát nyilván az a szűkebb kutatási terület, egy bizonyos neuropeptid, a hemokinin 1, amivel én foglalkozom. Nekem az az álmom, hogy ezt a területet egy picit jobban kibontsuk, hogy tényleg felderítsük. Még azt sem tudjuk igazán, hogy milyen célmolekulákon hat, úgyhogy ez most az első legkisebb cél, amit kitűztünk magunk elé, hogy ezt valamiképpen felderítsük, ami így lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de nagyon nem az. És hát ez is már évek óta zajlik ez a folyamat, és hát még mindig nem tudjuk. Úgyhogy ez lenne az első, hogy kitaláljuk, hogy mi az a célmolekula, amihez kötődni tud, és hogyha ez meg lenne, akkor ugye lehetne elkezdeni egy gyógyszerfejlesztést, ami meg hát ez tényleg nagyon csodálatos lenne.
Tehát akkor ez egy hosszú távú terv vagy álom, mert ugye, hogy a központi idegrendszeri betegségek időskori memóriazavar, stressz, szorongás, depresszió vagy kronikus fájdalommal járó egyéb tünetek, kórképek az, amit vizsgálsz vagy vizsgáltok, de szerinted a te területeden mit hozhat a jövő és mennyire távoli vagy közeli ez a jövő, hogy itt ilyen területen áttörést lehessen elérni?
Nem gondolom, hogy annyira távoli lenne, hiszen nagyon sok mindenről van adatunk, csak esetleg még nem tudjuk, hogy az összefügg azzal, amit mi kutatunk. Tehát igazából a világon rengeteg kutatócsoport foglalkozik agykutatással, sőt Magyarországon is nagyon-nagyon sok nagyon jó centrum foglalkozik agykutatással, tehát igazából rengeteg adat van, Csak nem biztos, hogy mindjárt rájövünk arra, hogy az, amit ők találtak, meg ők találtak, az úgy összefüggésben van azzal, amit mi találtunk. Tehát még ez is nyilván idő, mire ez kiforja magát. Mondjuk ebből a szempontból akár az AI is segíthet, hogy ezeket, ezt a rengeteg mennyiségű adatot valamiképpen rendszerezni és a szemünk elé hozni, az abban mindenképpen egy ilyen gyorsulás várható szerintem, ami fölgyorsíthatja ezt az egész folyamatot.
És akkor reméljük, hogy azok a gyógyszerek tényleg megszületnek, amelyek egy picit könnyebbé, jobbá tehetik a betegek életét, mert hogy erről beszélgettünk, és hát kevesebb fájdalommal és mellékhatással. Éva, köszönöm, hogy itt voltál ma, és sok sikert.
Köszönöm szépen.
Dr. Borbé Éva kutatónő, a Pécsi Tudományegyetem farmakológiai és farmakoterápiai intézetének munkatársa, agykutató, a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj egyik 2024-es nyertese volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!